8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletes tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet legfrissebb fejleményeiről, és leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében. A tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek. Több mint 5000 most már a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a térségben, és meredeken emelkedik. A legtöbben közülük 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre. A rossz hír az, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates kedd délután 3-ig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Katarban is légtérzár van, ahol nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik. Bahreinben szintén légtérzár van, akár csak Kuvait és Izrael fölött is. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem. Ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, ott a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehová egyelőre. Műhold felvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a videóban azt mondta, a műhold felvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa őket. A kormányfő elmondta, hogy hétfő reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel indították a napot, részletes jelentést kapott a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A kormány rendelkezésére álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, és azt is megállapították, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, hangsúlyozta Orbán Viktor. A kábítószerrel kapcsolatos zéró tolerancia nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Budapesten annak kapcsán, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program. Horváth László a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt egy évben a Delta program keretében elrendelt büntető eljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyiség eléri a 3 tonnát, a kábítószer bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot. Felhívta a figyelmet arra, a kábítószerrel szembeni küzdelem össztársadalmi érdek és feladat. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budapesten, amelynek célja a megelőzés és a népegészségügy fejlesztése, valamint az agrár, az élelmiszer és a környezettudomány területeinek összekapcsolása. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte az eseményen. A két felsőoktatási intézmény között olyan együttműködés jött létre, amely egyaránt szól az oktatásról és a kutatásról. A partnerségnek köszönhetően a gödöllői egészségügyi mintajárás program, az egészségprevenció, az egészségmegőrzés egy lényeges elemével a táplálkozás tudománnyal is kiegészül, amely elengedhetetlen része annak, hogy minél tovább egészségesen éljünk, mondta a miniszter. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, nem titkolt céljuk, hogy Gödöllő a környező településekkel egy igazi egészségügyi mintajárássá alakuljon át. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora arról beszélt, hogy az orvos és az egészségtudomány, illetve az agrár és az élelmiszertudomány területén különösen érvényes az, hogy már csak interdisziplináris megközelítésben lehet igazán tudomány eredményeket elérni, ezért is vált fontossá a két egyetem között már korábban is meglévő együttműködés formalizálása. Több száz új és klasszikus magyar film vetítésével folytatódik idén a Nemzeti Filmintézet és az Ártmozi Egyesület Klassznapok című kedvezményes diákvetítési programja. A 2025-2026-os tanévben jelentősen kibővült a Klassznapok választható filmjeinek köre. Már több mint 220 klasszikus magyar játékfilm, rövidfilm és 70 új hazai alkotás is elérhető a diákvetítésekhez választható kínálatban. A Klassznapok programhoz az óvodáktól az általános és középiskolákon át a felsőoktatásig bármely hazai oktatási intézmény pedagógusa csatlakozhat, aki szívesen elvinni osztályát, diákcsoportját egy ártmozi vetítésére. A program újdonsága még, hogy a csoportos diákvetítésekhez kapcsolódva témafeldolgozó beszélgetést is kínálnak a szervezők, valamint szakembert biztosítanak, vagy közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, így a diákok még mélyebb rálátást kapnak a filmek kulisszatitkaira és az alkotások hátterére.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Szeretett parancs. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. János evangélium a 13. fejezet 34-es vers. A szeretet nem érzelem, mivel azt nem adhatott parancsba senkinek, hogy ezt vagy azt érezze. Szeretni valakit döntés, amely az illető iránt tanúsított hozzáállásodban és cselekedeteidben mutatkozik meg. Jézus ezt mondta: új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János evangélium a 13. fejezet 34-es és 35-ös vers. Jézus ezt új parancsolatnak nevezte. Hogy mi volt benne az újdonság? A szeretet előírt módja. Ahogyan én szerettelek titeket. Mivel Krisztus benned él, az ő szeretetével szerethetsz másokat. Jézus mindig a tanítványait helyezte előtérbe, megmosta a lábukat, kimentette őket a viharból, türelmesen tanította őket. Nem csupán a legkiválóbbat közülük, hanem mind a 12-jüket. De hogyan szerethetnék valakit, akit még csak nem is kedvelek, kérdezheted. Ahogyan én szerettelek benneteket, válaszolja Jézus. C.S. Lewis elmeséli, hogyan kezdett másként tekinteni az emberek hibáira. Van valaki, akit szeretek, noha nem értek egyet azzal, amit tesz. Van valaki, akit elfogadok, noha bizonyos gondolatai és cselekedetei felháborítanak. Van valaki, akinek megbocsátok, noha fájdalmat okoz azoknak, akiket a leginkább szeretek. ez a valaki én vagyok. Ha magamat képes vagyok anélkül szeretni, hogy minden cselekedetemmel egyetértenék, akkor másokat is tudok anélkül szeretni, hogy minden cselekedetükkel egyetértenék. Amit pedig Jézus megparancsol, ahhoz az erőt is megadja, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Rómaiakhoz írt levél 5. fejezet, 5. vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Március 3-a kedd van, folytatjuk Kontinentális reggeli című magazinunkat az előttünk álló órában a következő témákkal. Matthiász János emlékezetes címmel borszakmai konferenciát szervezett az István Nádor borlovagrend.
A szőlészborász világba, és szó szerint a világba is egy nagyon jegyzett név. Hát mai szóhasználattal élve talán azt mondják, egy géniusz volt.
Országos szólótáncfesztivál regionális válogatót rendeznek Miskolcon.
3 korosztály van, 10 éves kortól 15 éves korig van ez a verseny. Lehet szólóba és párba indulni.
Számítunk kedves hallgatóink figyelmére.
Ide semmi nem küt már, talán egy pár fotó, amit megkímélt a nyár. Mi lett az álomból, hova szól az útlevél? Ki tudja, merre menj, hogy máshol más legyél. Van pár bőrönt, belefér az életünk. Amit szívdobogva őrzünk, lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát lel. Ott vár a lábnyomom, tudom, ott van az otthonom. Szabad életről álmodom, a béke újja írjon jel. A fény íze bárki, nekem édes a sárdoné. Ha az árnyékom és sötét, a béke újja írjon jel fölé. A gyermekkor talán valameddig elkísér. Szerencse csillagod segít, hogy bátran ér. Ha voltak nagy szavak, tele írt napló levél, pár közhely megmarad, az is több a semminél. Lesz pár búcsú, amit nem felejtünk el. És ha nem vagy, csak a nagy kabát le. Nekem édes a sárdoné, ha az árnyékom
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Matthiász János emlékezete címmel borszakmai konferenciát szervezett az István Nádor borlovagrend. Az egybegyűlteket Cupper András nagymester, majd Tóth Szántai József Miskolc polgármestere köszöntötte. A hagyaték kezelője, a Matthiász Nemzetközi Lovagrend elnöke Matthiász Erzsébet a szőlőnemesítő hagyatékának jelentőségét méltatta, majd szakmai előadások hangzottak el. A konferencia záró részében levetítették a Szőlő királya című filmet. A rendezvény előtt beszélgettem Cupper András nagymesterrel. Úgy gondolom, hogy a mai napokban is nagyon aktuális az a kérdés, hogy a szőlő elpusztul, a szőlőt meg kell menteni. De egy olyan embernek az emlékére tartják most ezt a konferenciát, aki annak idején a filoxéra után ezt megtette. Cupper András, a Szent István borlovagrend nagymestere.
Tisztelettel köszöntöm és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a szőlészborász világba, és szó szerint a világba is egy nagyon jegyzett név. Hát mai szóhasználattal élve talán azt mondják, egy géniusz volt. Ő mentette meg egyébként a tokai szőlőket, és egy olyan formátumú szőlészborász, de főleg szőlőnemesítő volt a Matthiász János, aki nagyon-nagyon sokfajta szőlőt nemesített, terjesztette Európában, amelyek, hála Istennek, még ma is sokfajta szőlőt kóstolgatjuk, általában vagy a piacon vásárolva, hát a nagy nemzetközi áruházakban kevésbé, de a neve így is megmaradt, és hát példaértékű mindannyiunk számára. Két részből fog állni ez a konferencia itt az akadémián. Az első részben jó nevű tanárok a Miskolci Egyetemről, Egri Egyetemről előadást fognak tartani, az avasról és az avas múltjáról, jövőjéről előadásokat. Majd a második részben Matthiász a Szőlő királya című filmet vetítik le. Miskolcon ez még nem volt levetítve, nagy öröm számunkra, hogy a két évvel ezelőtti bemutatón mi jelen voltunk, a borlovagrendünket képviseltük, és merem remélni, hogy a film után, illetőleg a konferencia után a látogatók elégedettséggel és nagy élménnyel fognak távozni.
A meghívó úgy szól, hogy a borlovagrend tagjainak, szakembereknek, érdeklődőknek, de úgy gondolom, hogy az előadók és témáik a szakembereknek is nyújthatnak újdonságokat, hiszen a talajtani tanszékről is lesz előadónk.
Igen, hát ez egy annyira átfogó dolog, hogy mondhatnám azt, hogy talán egy nap kevés is lenne egy ilyen konferenciának, annyira szerteágazó, de professzor úr főleg a talajtani dolgokkal fog foglalkozni. De hát sajnos olyan világban élünk, hogy az éghajlat nagyon változik, a szőlőtermesztés északi határa ugye egyre följebb húzódik, és bizony fel kell készülni olyan időjárás és egyéb ciklusokra, ami valószínű gondot okoz, vagy okozott már a gazdáknak, de ezek a találkozások, ezek a konferenciák is ugye azt szolgálják, hogy hogy tudjuk minél kevesebb kárral, minél kisebb bajjal ezeket átvészelni, és hát a gazdák nyitottak, nagyon sok szőlős gazda lesz jelen a szőlőtermelő ezen a konferencián.
Nem beszélve arról az országszerte most már elterjedt fertőzésről, erről az amerikai fertőzésről, ami nagyon veszélyezteti a szőleinket itt Észak-Magyarországon. Mi a helyzet?
Igen, hát inkább a déli határ részről indult tavaly előtt, ha jól emlékszem. Sajnos egy nagyon-nagyon kegyetlen, hogy így mondjam, ez a betegség a szőlő nézve. Nagyon sok szakember próbálkozik tanácsokkal, kísérletekkel megállítani. Bizonyos eredményeket értek el, de még azt nem lehet mondani, hogy teljesen megszűnt volna ez a veszély. Reménykedünk, hogy a sok munkának eredménye lesz, és a szép szőlők megmaradnak.
Bizonyára nem csak az ilyen ünnepi alkalmakon találkoznak, hanem a hétköznapokban is. Mit lehet mondani, milyen a hangulat a borászok körében?
Hát nagyon őszinte akarok lenni, már pedig az akarok lenni. Ugye megvannak a borászoknak azok a problémái, hogy mindenki, vagy a többség, de inkább mindenki a legnagyobb tudással, szakértelemmel próbálja ezt a nem könnyű feladatot megoldani, mert ugye januártól januárig, vagy decemberig kint kell lenni, mindig van a szőlőbe, vagy a pincébe mit tevékenykedni. Sajnos a szőlő felvásárlási ára régóta nem emelkedett, egyébként meg rá kell néznünk bármilyen árlistára, minden emelkedett, nehéz kigazdálkodni, és nehéz jó minőségű, igazi jó bort készíteni, de kitartanak egyébként a szőlősgazdák, a termelők, és hát reméljük, hogy valamilyen megoldást is fognak találni. Nem beszélve arról, hogy sok olyan, vagy több olyan olcsó, minőségileg nem igazán elegáns bor érkezik a Magyarországra, amit itt is meg tudnának, sőt nem ilyet, hanem sokkal jobbat termelni.
Végül sokat beszélünk a bormarketingről, a Bükki boroknak milyen a marketingje?
Hát a Bükki borvidék az egyik szívem csücske, hogy így mondjam, mert ugye valamikor engem Bogácson avattak borlovaggá, azóta is ténykedek és jó barátaim vannak. Itt a konferencián is a Bükki borvidék képviselve van. Nem vagyunk olyan ismertek a piacon, már a Bükki borvidék, mint amilyen jó minőséget tudunk termelni. A zászlós borunk is, a Ledenini Császta Dűlőn termel a virágpincészetnek a remek bora, aki borlovagunk, de sokat ennivaló.
Köszönöm szépen. Végül egy olyan kérdés, ami talán sokakban felmerül, Merkeli Béla professzor úr, a Semmelweis Egyetem rektora, a fővédnök. Hogy kerül ő ide? A bor és a borkultúra és az egészség, vagy milyen alapon?
Igen. Tehát a végét mondhattam volna, vagy kezdhettem volna, a bor, a kultúra és az egészség. Merkeli tanár úrral Tokajba találkoztunk pár évvel ezelőtt, és a Matthiász Gábor közös ismerősünk volt, aki sajnos már nem él, viszont a felesége, a Matthiász Erzsébet átvette ennek az egész hagyatéknak az ápolását, ő jelenleg éppen itt van, és gyakorlatilag tanár úr felkérésére elvállalta a fővédnökséget a Merkeli professzor úr. Sajnos nem tudott eljönni, mert valami sürgős dolog jött közbe, de egy rövid köszöntőlevelet írt, amit majd fel fogunk olvasni.
Matthiász János 1838 és 1921 között élt. A magyar és a világ szőlészetének és borászatának megmentőjeként végezte munkáját, amikor a filoxéra vész pusztította a szőlőtőkéket. Ez időben 3700 fajtát nemesített, ami a világon egyedülálló, ezért munkássága a világörökség szerves részévé vált, bekerült a Magyar Nemzeti Értéktárba. 1880 és 99 között mádon és szőlősként tevékenykedett, mint idősebb gróf Andrássy Gyula borászati főigazgatója. Mádon saját borászattal és szőlészettel rendelkezett. Tokaj hegyalján meghonosította a csemege szőlőtermesztést, ami ott azelőtt nem létezett. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Tokaj hegyalját, 1885 és 90 között kétszer is szinte teljesen elpusztító filoxéra járvány után a borászat megmentésében. Arany János így írt róla: Matthiász János olyan a szőlészetben, a borászatban, mint Petőfi a költészetben. A Matthiász örökség gondozója, a növénynemesítő dédunokájának özvegye Matthiász Erzsébet. Egy óriási örökség, egy világörökség, amelyet ön őriz.
Igen, számomra ez nem csak egy kihívás, hanem egy misszió, amit én borzalmasan nagy örömmel teszek, és nagyon-nagyon élvezem minden egyes pillanatát.
Matthiász János személyisége lehet, hogy előbb lett világhírű, mint hogy Magyarországon mi itt ezekben a napokban tudomást szerzünk, és megbecsüljük az ő munkáját, de hogyha azt mondjuk, hogy 3700 fajta szőlőtőke nemesítése, ez azt hiszem, hogy a mai 21. századi világban is egy óriási teljesítmény lenne.
Igen, valóban az. Mind a mai napig nem tudták őt még utolérni se. Encz Ferenc volt, aki aki 19 szőlőfajtát nemesített, ugyanabban a korvilágban élt, és borzalmas fontos volt számára az, hogy tartsák a kapcsolatot, úgyhogy szőlőiskolát is nem létrehozott mind a két ember.
Tulajdonképpen ön a férje déd papájának az örökségét őrzi. Ez a gyakorlatban hogyan zajlik?
Sok munkával, és nagyon élvezem minden egyes pillanatát.
Könyveket adnak ki, ismertetterjesztő előadásokat, mi zajlik?
Most például a Matthiasz Nemzetközi Lovagrend egy Matthiasz pályázatot írt ki, én már most már második alkalommal, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy 10 tételre több mint 50 pályázó jelentkezett, és adta be pályázatát. Számunkra ez borzalmas nagy öröm. Készülne az új könyv a Matthiasz életéről, ami sokkal több lesz, mint egy szakmai könyv. Magát az embert is bemutatjuk. Készül a nagy film, tehát nem csak a dokumentumjátékfilm, amit elmondhatok, hogy minden egyes filmfesztiválra, amire elvittük, eddig minden, vagy a maga a kategóriáját, vagy pedig közönségdíjat, vagy pedig szakmai díjat, de elhozta.
A nemzetközi kapcsolatokról mit lehet mondani, a jelenkori nemzetközi kapcsolatokról?
Hát mai napig is Matthiasz szőlőfajtákat találhatunk különböző helyeken, Napavaliba például Matthiasz szőlőfajták.
Ez hol van?
Ez Egyesült Államokban, Napavaliba. Mai napig is termesztik ezeket a fajtákat, és készítenek belőle csodálatos borokat.
Ez a dokumentumfilm hogy áll össze?
Ez 55 perces dokumentumjátékfilm. Ez egy kicsit több, mint egy dokumentumfilm. Bemutatja a Matthiasz munkásságát, bemutatja azt, hogy milyen ember volt, milyen élete volt neki. Ha csak egy nagyon pici morzsányit, de egy kicsit próbáljuk bemutatni, és számomra a legnagyobb öröm az, hogy végre eljutottunk oda, hogy egyetemek, ahol tanítják a szőlészetet, borászatot, jelentkeznek, hogy szeretnék ezt a filmet, hogy levetítsük.
Tehát tulajdonképpen egy tudománytörténeti dologgal állunk szemben.
Igen, valóban abban, igen.
A Borlovagrend, az István Nádor Borlovagrend meghívására ön itt egy előadást tartott. Milyen a kapcsolat velük?
Egy nagyon régi a kapcsolat. A dédunokával indult el a kapcsolatuk, és ezt nagyon szorosan tartjuk továbbra is. Számunkra ez nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat mind a mai napig sikeres legyen, és minél többet legyünk együtt, és készítsük el a munkánkat.
Azt hiszem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki meglepődtem, amikor dr. Nagy Gabriella nevét megláttam a meghívón, mert hogy bőrgyógyász főorvos, és itt egy olyan szakavatott előadást tartott az avas szőlészetéről és történetéről, hogy ez egy társ szakma lehet az orvoslás mellé, bőrgyógyász, meg a bor, a bőr és a bor nincs messze egymástól. Főorvosnők, hogyan jött ez? Hiszen arról már sokszor hallottam, hogy valaki zenél, fest az orvosi szakma mellett, hogy a feszültséget levezesse. Hogy jött az ön életébe a borászat?
Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Igazándiból én gyerekkorom óta vonzódtam a pincékhez, illetve nagyszülőimmel a szülőben töltöttem a nyarakat, szülőben nőttem fel, így annak idején úgy gyerekként sikerült elsajátítani a szőlészetnek, borászatnak így a alapjait, amit ugye én gyerek fejjel egyáltalán felfogtam. Nem áll messze a két terület egymástól, hisz akár a bőrgyógyászat, akár, mint hallottuk, hogy itt a talajtan szőlészet mindig a felszínen dolgozik, és ahogy az előbb is mondtam, hogy az igazi csodák pedig ez alatti rétegekben vannak, és a bőr alatti rétegek, illetve a talaj alatti rétegek adják akár a szervezetnek az egészségét, akár pedig a szőlőtőkék egészségét és a jó termésnek a minőségét. Miskolci polgárként mindig szerettem volna az Avason pincékkel rendelkezni. Néhány évvel ezelőtt vásároltam meg a pincéimet, gyermekeim és családom is nagy örömüket lelik benne, és aztán az a gyerekkori kis emlék, az a, ma már nagyon kevés volt ahhoz, hogy akár a saját keftelésemről, de minőségben tudjak bort készíteni, és ezért a jó borok mellett a pincéimet szerettem volna megtölteni egy kis tudással is, azzal is gyarapítani a javakat, és ezért jelentkeztem a Szövetség a Bükki Borvidékért szervezésében egy borosgazda képzésre, ahol fantasztikus napokat töltöttem el, és úgy éreztem, hogy nagyon javamat szolgálta a tanulás, és ezt szerettem volna folytatni, és hát egy hirtelen felbuzdulásból jelentkeztem az Agráregyetemre, felvételt nyertem, nem ismertem otthon megmondani, csak később, amikor már beiratkoztam. Családom nagyon aranyos volt, nagyon támogatott benne, hogy anya megint tanulni fog, és hát gyakorlatilag minden percét élveztem a szülészeti borászati tanulmányoknak, és a diplomamunkámat is az Avasból szülészetborászat és kulturális történetéből, hagyományaiból írtam. Ennek egy része hangzott most el az előadásomban.
Arra gondoltam, hogy erre az előadásra is, vagy erre a tanulmányra, amelyet előadott, laboratóriumi vizsgálatokat kellett végezni. Hát ez is paralel az orvostudománnyal.
Így van, tulajdonképpen a diagnosztikához hozzátartozik a laborvizsgálat.
Csak most a földet vizsgáljuk.
Hozzátartozik a talajnak a kémiai analitikai vizsgálata.
Nagyon tanúságos volt az előadásában az, hogy említette, hogy a filoxéra alatt volt ilyen mértékű a csökkenés az Avas zöld területében, és a következő óriási hanyatlás az a 60-as évek közepe és 2000 között. Hát ez tanúságos dolog, tulajdonképpen betontenger van az Avason.
Hát igen, ki is mutattuk, grafikonokkal ábrázoltam, hogy a filoxéra járvány idején jelentősen csökkentek a szőlőtermületek, de az igazi drámai csökkenés az a 70-es években az iparosodás és az urbanizáció hatására következett be. Nyilván ezt az ember, mint szőlészborász tekinti, de ugye az embereknek élni is kell valahol, tehát ez nem közelíti meg most az építkezéseknek ezt az oldalát, ezt az indikációt. Ez az előadás kifejezetten a szőlőtermőterületeknek a redukciójáról szólt.
Hogyan folytatódik ez a fajta munkássága?
Mindenképpen szeretném csak így amatőr módon, saját keftelésünkre, barátok kedvére a borászatot folytatni. Én forgalomba hozni nem szeretnék bort, de hogyha hozzám jönnek kedves vendégek, családtagok, akkor azért a házbora az ott kell, hogy legyen az asztalon, mert bármilyen finom palackozott borunk van, azért annak a lelke, amikor az ember a saját keze munkáját, annak gyümölcsét teszi az asztalra, és a saját borát kóstoltatja, ahhoz nincsen fogható. A tanulmányomat nem szeretném abba hagyni, talajtani kutatásokban szeretnék továbbra is részt venni, nyilván egészséges összhangban a munkám, az orvosi pályám, a család és a szabadidőm megtalálva ezt az egyensúlyt, ami azért mindig elcsúszik valahogy, de egyiket sem szeretném feladni.
Az előadások során dr. Dobos Endre, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézetének professzora, a Magyar Talajtani Társaság elnöke kezdte, aki a precíziós talajgazdálkodás szerepéről beszélt. Egy gondolat az előadása elejéről, hogy a marketing céllal a borcímkén szereplő terroár az most már tulajdonképpen a mész meg a műtrágya. Az előadás végéről pedig, hogy tulajdonképpen vissza kéne térnünk a természeti törvényekhez.
Ez így van, és én azt hiszem, hogy ez pont a szőlészetnél a legfontosabb lenne. Különösen akkor, amikor dűlőszelektált borokról beszélünk, amikor mindenki arra büszke, arra a kis területre, ahonnan a legjobb bora származik, ahol évek óta valami különleges adottsága van. Ugye, hogyha elkezdünk input anyagokat adni, akkor ugyanazt kapja a rossz dűlő is, a jó is, az A is, a B is, a C is, meg a D is, a sárga is, meg a zöld is. És gyakorlatilag a végeredmény az lesz, hogy nem lesz sárga, meg nem lesz zöld, hanem haladunk egy ilyen általános átlag bor felé, most leegyszerűsítettem a folyamatot, ahelyett, hogy ha tényleg lenne egy olyan lehetőség, hogy olyan és annyi szőlőt termesszünk, ami ott azon a területen a talajadottságok és a mikroklimatikus adottságok alapján teremni tud, na az tényleg különleges szőlő lenne, és az tényleg az a minőség, amit érdemes a minőségért megfizetni, mert onnantól kezdve, hogy bárki tud bármivel csinálni, mert hogyha az input anyagokat megadom neki, akkor gyakorlatilag aszfalton, betonon, parkettán, és most hülyeségeket mondok nyilvánvalóan, de körülbelül ez az összefüggés, tehát hogyha azokat a stresszfaktorokat, ami létezik, mindent kiírtunk, és egy általános, átlagosat csinálunk helye, hát ezek nem lesznek különleges borok. Arról nem is beszélve, bocsánat, hogy minden ilyennel gyakorlatilag, amikor nem használjuk a talajt, akkor a talajt írtjuk vele. Tudom, hogy nem direkt írtjuk, tudom, hogy nem akarjuk bántani, de észre se vesszük azt, hogyha nem adunk szerepet a talaj élővilágnak, akkor az nyilván nem tud belépni a termesztési folyamatokba, akkor nem tud kényelmesen, nyugodtan élni a talajban, akkor nem lesznek az életének talajalkotó, talajépítő melléktermékei, hanem haladunk vissza egy egyszerű földtani közeggé, és ez egy nagyon nagy veszély.
Az előadása közben az jutott eszembe, hogy lehet, hogy egy státuszszimbólum az, hogy legyen valakinek borászata. Tehát megadódik a módja, tud vásárolni egy területet, belefog a szőlőtermesztésbe, de nagyon nagy károkat tehet azon a területen.
Hát nyilvánvalóan mindenki nagyon nagy károkat tud tenni, bárhova nyúl és bárhova megy. Ez minden emberre igaz, ez a társadalmunkra igaz. Tehát amíg a társadalom egésze egy luxus energiafogyasztó társadalom, ennél nem rosszabb a szőlészet, az agrárium, ugyanazt csinálja, mint a könnyűipar, meg a nehézipar, nincsenek bűnöseink. Az egész társadalmi berendezkedésünk ilyen. Rossz, elkényelmesedtünk, és mindent lecserélünk kémiára, hiper-szuperszerekre, gyógyszerekre, hogyha csak a saját életünket nézzük. Nem akarunk egészségesen élni, csak egészségesek akarunk lenni. Ez pedig pirulákkal, gyógyszerekkel és a többivel próbáljuk elérni. Ugyanez van a szőlőtermesztésben, az agráriumban, a nem tudom, ilyen textiliparban, vagy bárhol megyünk, tehát én azt gondolom, hogy nem kell most feltétlenül bűnbakokat keresni. De egy dolgot látni kell, hogy aki földdel foglalkozik, aki talajjal foglalkozik, azoknak a környezeti hatása, impaktja a társadalom jelentős részén sokkal nagyobb. Mert ugye, ha csak az agráriumot nézzük, az ország 50-60% a mezőgazdasági terület. Hát ez az ország fele. És ugye 1,5% a magyar lakosságnak, aki ebből él. Hát látjuk, hogy többszörösét használja területileg, mint a mekkora részaránya. És nagyon-nagyon-nagyon sok és nagy és jelentős hatást tud kifejteni a talajokra, a talaj a klímára, a növényzetre, a biodiverzitásra, a vízgazdálkodásra és minden másra. És hogyha ezeket nem tudatosan csináljuk, és a szőlészetben ez még veszélyesebb, mert ugye a jó szőlő az déli kitettségen, lejtőn terem, tehát már innen egy plusz veszélyfaktorunk van, ahol ha nem fogjuk meg a talajokat, ha nem vigyázunk rá, hogy talaj épüljön, szépüljön, akkor nem lesz talaj, csak föltani közeg. Amin lefolyik a víz, minden évben leviszi azt a kevéset, ami fejlődött volna, és ez azt jelenti, hogy a szőlő stresszben fog élni, és nem csak a talajhiány miatt, mert ami nem folyik le víz, az fent marad. Az víz. Tehát a talaj is, meg a víz is azáltal, hogy az eróziót visszafogjuk, a felületet megvédjük, hagyjuk, hogy élet keletkezni. Az életben szerkezet képződik a talajban, függőleges járatok, repedések, ahova, hogyha víz esik a felszínre, rögtön leszivárog a talajba, mi nem szivárog le, az leszivárog a völgytalba a felszínen, és viszi magával a talajanyagot. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdéskör, én azt gondolom, a szőlészet külön kiemelt ebből a szempontból, és tényleg a szőlészetben talán, bár ez ugye mindig csúszópálya, még hogyha marketinget, amiben benne van a társadalmi érintettség, benne van a társadalom igény felkeltése, benne van az, hogy az ember úgy szeretne jól borozni, hogy közben úgy érzi, hogy nem bántotta a környezetet, hanem ő egy jó ember minden szempontból. És hogyha olyan bort iszik, ami olyan gazdaságból jön, ahol a terroir terroir, ahol a talaj megmarad, sőt fejlődik. Én azt gondolom, hogy ez egy külön marketing elem, amit egyre inkább használnak, csak még a háttérben nem olyan erős, mint kellene. Már hozzá kell, hogy tegyem fair módon, hogy tényleg nagyon sok olyan gazdaság van már, olyan szőlőtermesztő gazdaság, szőlészet, ahol ezek a talajfedő, sorközművelés elhagyása, takarónövényes fedés, ez már alakul, ez már elindult egy olyan irányba, ami már lassan mérhető.
Egy gyakorlati kérdés, van arra lehetőség, hogy talajszelvény vizsgálatot kérjen valaki, aki birtokba vesz egy területet? Tehát van ennek könnyen elérhető módja?
Hát, hogy ne, most egy belém kérdezett, mert ezzel foglalkozunk természetesen. Én azt gondolom, hogy nem csak hogy lehetőség, hanem kötelesség. Tehát, hogyha valaki, aki elkezd megvásárol egy földet, ami tulajdonképpen megvásárol egy talajtani változatosságot, ha ő ezt alkalmazkodni akar, akkor tudni kell, hogy mihez alkalmazkodik. Ez a legalapvető, és az a baj, hogy ezt a mai társadalom nem igényli, vagyis a gazdálkodói közeg, mert a gazdálkodók input anyagokkal, gázolajjal, traktorokkal, vassal, ekével, műtrágyával, növényvédőszerekkel oldják meg azokat a természetes folyamatokat, amiknek természetes folyamatok kéne, hogy legyenek. Egy nagy összefüggő, közös együttműködése az élővilágnak, aminek az eredménye a végén a szőlőfürt. Ugye most jelen pillanatban ezt nem így csináljuk, hanem szőlőfürtöt termelünk, a többi meg mesterséges inputokkal, kemikáliákkal, a többi meg majd lesz, ami lesz.
Van kedvenc bora? Mert hogy pincéje van.
Igen, én furmintos vagyok.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, Matthiás János emlékezete címmel borszakmai konferenciát szervezett az István Nádor Borlovagrend Miskolcon, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartottak. Itt készült összeállításunkat hallott.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Országos szólótáncfesztivál regionális válogatót rendeznek Miskolcon. A szervezők az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a Szimbavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és a Szimbavölgyi Néptánc Műhely március 4-éig várja a jelentkezőket a Gyermek Néptáncosok 17. Országos Szólótáncfesztiváljának Észak-Magyarországi regionális válogatójára Miskolcra. A továbbjutó táncosok a nagyországos döntőn folytatják majd Szarvason. Emellett egy tavaszi tehetségnapot is szervez a Szimbavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola, melyre a tagiskolák diákjait várják. A részletekről Maródi Attilát, a Szimbavölgyi Néptáncműhely művészeti vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Ezt a szólótáncversenyt az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület írja ki, és hát már évek óta megy, tehát több, ez most a 17. lesz, két évente rendezik meg, úgyhogy most ezt a válogatót, amit az Észak-Magyarországi régió ölel át, azt most a Szimbavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola és a Szimbavölgyi Néptánc Műhely karöltve rendezi április 1-én itt a székházban. Három korosztály van, 10 éves kortól 15 éves korig van ez a verseny, lehet szólóba és párba indulni. A gyerekeknek a lényeg, hogy van kötelező és szabadon választott anyag, a kötelező a régióból bármely páros vagy szóló tánc, improvizált előadása, és van egy szabadon választott is, az is meg van határozva, hogy ugye nem lehet nemzetiségi, hanem kismagyarországi vagy erdélyi tánc lehet a szabadon választott produkció. Itt zsűrizés van, több területi válogató van az országban, pontoznak a zsűrik, 4 tagú zsűri pontoz, különböző szempontok alapján, itt ugye a stílusára, a táncnak, az előadásmódra, a szép ruhaviselésére, egyáltalán az előadói színvonalra, tehát erre adnak pontszámokat, És akkor a legvégén, amikor ugye megtörtént az összes válogató, akkor összegzik a pontokat, és akkor ott meghúznak egy ponthatárt, és azok a gyerekek, akik a legjobban teljesítenek, azok június első hétvégén Szarvason egy háromnapos versenyen, már ez az országos döntőn vehetnek részt. Innen nálunk az iskolából, a művészeti iskolából 7 produkcióval nevezünk, ebben van egy szóla, többi páros, és minden korosztályból van versenyzőnk. Elkezdődtek a felkészülések, úgyhogy hát szinte minden nap, még vasárnap is táncolunk, mert ugye ez a szóló felkészítés, itt az úgy történik, hogy minden gyerekkel külön kell foglalkozni, minden táncossal külön, és mivel van szabadon választott és kötelező, ezért ugye dupla annyi idő, és hát ez 14 produkció így, amit így be kell osztani, és még van még egy hónapunk a versenyig.
Felkészülésem, hogy ez mekkora munka, gyerekek mennyire élvezik, hogy szóló táncversenyre készülhetnek, illetve ha esetleg van olyan, amit említeni, hogy milyen anyagokból készültek.
Egy kicsit egyébként tartottam ettől a szólótól, mert az utolsó két ilyen versenyen már azt láttam, hogy a néptánc színpadon az elvárások egy kicsit megváltoztak. Nagyon ilyen sportszerű lett a néptánc, és hogy attrakciókkel, és tűzijátékkel, és orrompörgés, és minden. Tehát, hogy valójában egy kicsit tartottam ettől, vagy tartok ettől, ez be is valami őszintén, a gyerekek, nek elmondtuk az érzéseinket, ennek ellenére ilyen sokan bevállalták, és nagyon szorgalmasan, nagyon lelkesen készülnek. Ugye a kötelező anyag, hát többféle van, hát táncol valaki cigándi, kemény csárdás bodrok közből, akkor itt a Sajó mentéről van egy különleges tánc, a Sajó galgóc, ezzel még senki nem foglalkozott, egy pár táncol, akkor van Ipoly menti, egy pár, és a szóló fiú pedig Ansó Bereszki, tehát bodrok közből táncol egy verbunkot. Ezek a kötelezők. És akkor mellette még vannak a szabadon választottak. Hát a kisebbeknél ugye túl sok választás, meg nincs ott bökönyi csárdás van, vagy sárközi, vagy bukovinai, silladri. A nagyobb pár táncol boncidai invertitát, és még van egy sárközi verbunkunk. Hát úgyhogy ezért nagyon sokat kell vele dolgozni. Egészen más az egyéni felkészülés, mert egyrészt mivel improvizáció van, ezért sokkal jobban kell az anyagot megismerni, és ráadásul a kötelező anyag az a csapat nagy részének új. Tehát most, mivel egy kicsit későbbre alakult a szervezés, vagy későbbre tevődött a szervezés, ezért nagyon kevés az időnk a felkészülésre, és ezért tényleg jobban van a sűrít, és minden nap itt vagyunk a székházban.
Hogy az mit jelent, hogy improvizáció?
Az improvizáció az egy, hát ez egy szabad tánc. Az azt jelenti, hogy az a táncos anyag, amit megtanul egy növendék, abból a táncanyagból hogy tud úgy táncolni, hogy a stílusa a táncnak megmaradjon, de a saját egyéniségét is meg tudja mutatni. Tehát, hogy nem csupán csak egy szabad tánc, az improvizáció egy kicsit magasabb rendű dolog, mert itt tényleg az van, hogy a saját értékeit, a saját előadói készségét is meg tudja mutatni, úgy, hogy élő zenére, és ráadásul ugye ott ül előtte 4 vadidegen ember, akiket még életében nem látott, és akkor nekik kell ugye táncolni. Tehát azért van egy ilyen kis feszítés, de hát ugye aki igazából szóló táncos, és kiemelkedik a tömegből, és csillog, mint egy gyémánt, annak igazából ez meg se kottya. Tehát az az igazi szóló táncos, aki ezt így abszolút meg tudja könnyedén ugrani ezt a kis kihívást.
Hogyan néz ki egy szóló táncverseny regionális válogatójának a megszervezése?
Sok feladat van ezzel kapcsolatban, tehát egyrészt, hogy értesülni kellett a régiónak az összes művészeti iskolát, összes vezetőjét, készült plakát, azt kaptunk az örökségtől, ezt ugye mindenféle internetes felületen kellett reklámozni, és a zenekara, ugye, hát az a szerencsénk, hogy ugye a művészeti iskolának az igazgatójának van egy saját zenekara, a Szikes zenekar, ők fognak minket kísérni, vagyis hát a gyerekeket, és a zsűri az úgy néz ki, hogy két zsűri tag az összes válogatón ott van. Tehát ők látják az egész mezőnyt, tehát, és mi nekünk kellett még két zsűritagot hívni, ők a Busai Zsuzsa és a Busai Norbert lesznek, ki kell őket értesíteni majd, mikor megvan a jelentkezés, hogy mik táncolnak a gyerekek, milyen produkciókkal készülnek, és akkor pontozólapokat elő kell készíteni, ezeket összesíteni, kapcsolatot kell tartani a zsűrivel, a tanárokkal, tehát, hogy van egy folyamatos ilyen kapcsolattartás most is, tehát minden nap van valami éppen, amit most éppen küldeni kell e-mailt, tehát, hogy azért ez egy plusz feladat, társadalmi feladat, tehát, hogy nem, ez nem úgy van, tehát ezt most tényleg felvállalta az iskola, helyszínt adunk ennek a rendezvénynek. Büszkék vagyunk arra, hogy itt lesz Miskolcon, és nagyon örülünk, hogy végre itt a központban van, tehát a régió központjában, és nem kell annyit utazni mindenkinek.
És még a zsűri másik két tagjáról mit lehet tudni, a két fix zsűritag, akit említettél, akik végigjárják az összes válogatót, ők kik lesznek?
A női tagja Asztalos Kis Zsuzsanna, a néptáncpedagógus, a férfi tagja pedig Sikentán Szilveszter, ő pedig az elnöke az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületnek. Tehát ők nézik végig az egész országot, és azért az jó, mert legalább látják a teljes mezőnyt, és a pontszámoknál, amikor a végén majd átnézik a pontszámokat, akkor ott derül majd ki. Nagyon sok gyerek szokott jelentkezni, tehát ilyen 400-500 gyerekről beszélünk, nagyon sok. És a versenyre, hát én úgy tudom, hogy ilyen 80-100 körül jut be a döntőbe, és tényleg nagyon magas a színvonal. Tehát nagyon meg, mi is évek óta járunk ezekre a versenyekre, és mikor elkezdtem a pályámat is, és volt ez a verseny, már akkor ott voltunk, ez már a 90-es évek eleje, tehát már azóta mi járunk ezekre a versenyekre, és nagyon sok táncosunk kapott már díjat, több mint 70 táncosunk kapott évek óta gyerekszóló táncversenyen díjat. A díj, a fő díj a lányoknál Pátlika, a fiúknál pedig Bokrétás táncos, tehát Kisbokréstás táncos és Pátlikás táncos címet kapnak, ezen kívül pedig külön díjakat szoktak felajánlani. Itt a régiós versenyen mi készülünk egy kis oklevéllel, vagy hát már meglátjuk valami kis meglepetéssel a táncosoknak, hogy üres kézzel nem menjen senki haza, tehát ne legyen benne senkiben rossz érzés. Az eredményeket nem fogják megtudni aznap, csak akkor, ha az összes válogató lement.
És hát akkor a szóló táncverseny válogató mellett lesz egy tehetségnap is, itt az iskolában, itt a műhelyben. Erről a tehetségnapról mit lehet tudni, mikor, hol lesz, milyen apropóban szervezitek?
A művészeti iskolának a pedagógiai programjában szerepel a tehetséggondozás. És azt beszéltük a kollégákkal, meg azt érezzük, hogy azok a gyerekek, akik minden műhelybe, vagy minden osztályba kiemelkedőek, azoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kapjanak olyan impulzusokat, amik egy kicsit más, mint a néptánc órán, és ezért hívtuk Antal Dórát és Antal Rolandot, akik nagyon magas szinten művelik ezt a tehetséggondozást. Különleges ilyen lábkar, függetlenítő tréningjük van, nagyon jó ritmus gyakorlatokkal fognak készülni, és az egész művészeti iskolából azokat a gyerekeket várjuk majd, akik tényleg kiemelkedően teljesítenek, és ezt mindig a pedagógusok döntik el, hogy most ki jön erre a tehetséggondozó napra. Hát ez ilyen 40-50 fős létszám telephelyenként, tehát nem csak a székházból, hanem a külsős telephelyenkről is várjuk a növendékeket. A lényeg az, hogy egy kicsit kimozdítsuk őket ebből a közegből, a komfortzónájukból, és olyan gyakorlatot kapjanak. A kollégáknak is egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kihívás, mert ez egy továbbképzés is. Tehát ez új gyakorlatok, új megvilágításból láthatjuk egyáltalán, hogy lehet a néptáncórán, és milyen gyakorlatokkal lehet még fejleszteni a gyerekeket, hogy könnyedebben és önfelettebben menjen a táncoknak a tanulása.
Mikor lesz, illetve hogyan, kik jelentkezhetnek, ezt említetted, hogy a saját iskolák tanulói?
Az április 2-án lesz ez itt a székházba, de hát tervezzük azt is, hogy ezt egyébként megnyitjuk a kaput majd a következő ilyen tehetséggondozó napnak, más művészeti iskoláknak is fogjuk hirdetni. Egyelőre kipróbáljuk azt, hogy milyen az, amikor a saját növendékeinknek van ilyen tehetséggondozó nap, és hogy ez ki lehet majd bővíteni, egyáltalán korosztályonként is lehet majd akár ezzel még bővíteni, mert ez most 10-15 éves korosztály, és lehet, hogy egyébként a középiskolás korosztálynál is ez nagyon jó lehet, sőt, még akár még a felnőtteknél is lehet ilyen kicsit, hát ilyen kurzusszerű tehetséggondozó nap.
Országos szóló táncfesztivál regionális válogatót rendeznek Miskolcon. Erről kérdeztük Maródi Attilánt, a Színvavölgyi Néptáncműhely művészeti vezetőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ezzel véget ért az Európa Rádió március 3-ai keddi kontinentális reggeli című műsora, amelyet ma is Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zár. Szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, ha velünk voltak, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a Zsoltárok könyve 119. fejezetének 89. és 90. verseiből hallgassuk meg. Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Te erősítetted meg a földet, és álloz. Először azt láttuk, hogy mi marad meg a mennyben. Aztán arról beszél a Zsoltár költő, hogy mi vonatkozik a földre. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Itt nem valami bizonytalanságról van szó, hanem a teljes bizonyosságról. Arra kell gondolnunk, hogy Isten igéje elvezet bennünket az ő hűségének a felismerésére. Ez Isten nagy szeretetét jelenti, mert a mennyből aláhajolt Krisztus által az emberhez, s így megtapasztalhatta a mindenkori ember az Isten hűségét, mely sokkal nagyobb, mint az ember hűtlensége, az ember bűne. Ő kegyelmes Isten. Isten igéjét olvasva, hallgatva soha nem lehetünk pesszimisták az egyház jövője felől. Megfigyelhetjük ezt az előttünk levő generációk életében, és bizonyosak lehetünk e felől az utánunk jövő nemzedékekre nézve is. Istennek gondja van arra, hogy hűsége, igéje megmaradjon. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, hűséged, te erősítetted meg a földet, és állaz. Bízzuk hát magunkat az Isten örökké megmaradó igéjére, és imádkozzuk naponta. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.